Hölgyek és urak, folytatódik a szabad esés 7 óra után szabadon, és aki itt van már velem, Szavicsek Judit írónő, akit üdvözlök ezúton szeretettel. Szervusz!
Szia! Üdvözlöm én is a hallgatókat!
Na de milyen írónő? Krimi írónő, gyerekek! Ki az, aki olvas krimit, tegye fel a kezét, és ki az, aki szereti a krimit, mint műfajt, akár filmen, de mennyire nem lenne krimibe élő, ha én most nem adnék neked egy szerencsés sütit. Nézzük meg, hogy mit ír a te szerencsés sütit. Ugye, ez egy szokás. Hetente kétszer-háromszor azért bedobom a műsorba a szerencsés sütit, igen. Csörök bele nyugodtan.
Ez nagyon izgalmas, mert ugye? Bontogatok.
Várjál, amikor krimit olvasol, akkor nyilván hallasz közben egy ilyen zenét magadban, mert ugye a krimi...
Hát hallgatok zenéket.
Ne, hát közben a fejedben megy egy zene, nem? Mint a krimi történet kitalálója. Nézzük.
Várjál, felolvasom, mi hogy
benne?
Ha látnék
érted.
Valamit szemüveg nélkül. Egy új illat álmodozásra kész, tehát ez tök jó.
Wow!
Hoppá!
Egy új illat.
Ez illat.
Uh-huh.
Ez jó.
Ebből milyen történetet lehetne írni? Szoktál rögtönözni?
Aha. Szerintem az illat, ez
baromira... Freestyle krimi.
Az úgy inspirál, hogy mindegyik könyvemnek van egy saját illata, amit használok, amikor írom, és ha azt aznap magamra nem fújom, akkor nem megy az írás.
Esküdj.
Komolyan. Mind a három könyvemnek megvan az illata.
De várj, először bevásárolsz parfümből.
Nem, ez teljesen, nyilván nem, ez egy tök spontán folyamat volt, hogy az elsőnél volt egy... Az illat az olyan volt, hogyha magamra fújtam, akkor sokkal erősebbnek éreztem magam, és jobban ment. És akkor voltak napok, amikor leültem, és valami hiányzott, és fogalmam nem volt, hogy miért nem megy az aznapi jelenet.
Wow.
És akkor rájöttem, hogy nincs rajtam az a védelmező illat. És az elsőnél teljesen spontán volt, a másodiknál féltudatos, és a harmadiknál tűpontosan tudom, hogy ért valami, ami nagyon-nagyon-nagyon oda vágott. És aznap egy illat megmentett, San Marinóban vettem, magamra fújtam, és erősebbnek éreztem magam, és onnantól ez a harmadik könyv, ez úgy született, hogy ha nem volt rajtam, akkor tényleg nem, és kis teszteltem.
És azt a részt, amit akkor írtál, amikor nem volt rajtad a parfüm, azt kidobtad? Az fiókba került?
Igen, ezt én úgy hívom, hogy maradék. Van egy olyan megnyitott Word doksim, hogy maradék.
Nem, az tartalék, bocs, maradék. Igen.
Nem, ez a maradék, ez most nem tartalék, ez nálam maradék, és akkor az egyben. A maradékos Word doksiban végeztem.
Neked nincs olyan, hogy a maradékokból évek után összeraksz egy novellát, egy külön történetet, vagy felhasználod egy új regényben?
Nyilván azért nincs szívem kitörölni, mert mindig abban bízom, hogy majd valamire jó lesz, nem gondolj bele. Tehát ez nyilván képtelen vagy kitörölni valamit, igen, amivel küzdöttél fél napot. De ebből maximum képek jönnek aztán ki, vagy hasonlatok, vagy leírások, és akkor azt mondom, hogy ez annyira nagyon szép, hogy ez kár lenne kidobni, és hogyha valahova hiányzik valami nagyon erős atmoszféra teremtő pár mondat, akkor azért azt úgy feltúrom, és akkor a szövegeimnek elég fontos eleme egyébként a hely, ahol játszódik, és annak az atmoszférája. Tehát az első két könyvemnek ez a Balaton, ami specifikussá teszi, azt gondolom. És most ennek a harmadiknak pedig egy adriai sziget.
Ez májusban jön ki, ugye?
Ez májusban jön ki, igen.
Majd beszéljünk erről is egy picit. Viszont nagyon el szeretném képzelni egy krimi írónő életét. Ugye te nem Budapesten élsz.
Nem.
Most már tudjuk, hogy az illat az önbizalmat ad neked, vagy legalábbis biztonságot.
Igen.
De az tökre érdekel, hogy ugye egy író, egy filmrendező, egy nem tudom, egy rádiós, mert hogy én is ilyen vagyok, az egész nap dolgozik. Tehát 24 órában kattogsz egy új történeten, mert történetmesélés fontos. Egy krimírónő, hogy elmegy valaki mellett az utcán, nyilván abból egy elkapott mondat részletből tudsz összerakni egy szerelmes regényt, egy szappanoperát, egy kalandregényt, egy családregényt, és akkor te krimiket raksz össze belőle, gondolom én.
Igen.
De hogy vajon, mint ahogy én elmegyek az utcán, képzeld el, Jolika, jött a fiam tegnap délután, és aztán ebből mit raksz össze? Például. Van ilyen?
Figyelj, ez úgy működik szerintem, hogy mindenkinek van egy kattanása. Tehát, hogy én a bölcsészkaron, én magyar szak az első diplomám, És én krimiből írtam a szakdolgozatomat is. Hmm. Tehát, hogy azért az egy eléggé unortodox dolog volt a 90-es évek végén egy pécsi bölcsészkaron.
Mert?
Azért, mert nem tudom, mennyire vagy azzal tisztában, hogy a krimi műfaj az abszolút radaron aluli a szakma számára.
Ez mindig így volt 90-es években.
Sajnos a magyar irodalmi életben ez így van.
De miért?
Mert egy brutális nagy hasítást csinált a szakma, a kritikai szakma, a szépirodalom, és minden más között magyarul.
Ponyvaként kezeli a krimit?
Maximálisan.
Nem mondod.
Tehát egy esztétikai értékítélet van mellétéve, tehát az nem szórakoztató irodalom, hanem lektűr. A lektűr az azt jelenti, hogy szar. Magyarul, hogy nyelvileg gyengén megformált történetmesélések, klisés, stb. Ugye ez a lektűr. És Magyarországon a szórakoztató irodalom mellé ez oda van rakva. Ami abszolút nem igaz, és hogyha megnézed az összes külföldi nagy piacot, tehát mondjuk az angol száz piacot, akkor nincs ilyen különbségtétel. Tehát könyvek vannak.
De akkor nyilván neked, mint krimi író, ezzel nem kell foglalkoznod, vagy te mész tovább, te csinálod, mert ezt szereted. Mert
azon kívül, hogy bosszantó, nyilván vagyunk páran a szakmában, akik próbálunk ezen egy kicsit változtatni.
De hogyan?
Ezen például úgy lehet, hogyha intézményesíted a krimi műfaj. Tehát például most nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt volt a Holt Szezon Fesztivál Veszprémben, ahol megrendezték az első magyar krimi fesztivált. Mert hogy kéne, hogyha lenne kritikai irodalom hozzá. Magyarul, ha születnének kritikák, recenziók, akkor valahol talán be tudnánk kúszni a köztudatba az irodalmi élet szempontjából. Mert ugye válasszuk ketté azt, hogy az olvasó számára létezele, megvesz-e, elmegy egy könyvbe mutatóra, stb. És hogy egyébként te hogy vagy kezelve az irodalmi életben, mint szerző. Tehát ha én azt mondom, hogy krimiíró vagyok, akkor ez valahol egy
igen,
ilyen...
Hogy ez ilyen szégyen volt?
Ilyen furcsa kis zacsit alul, ahol egy ilyen Tesco szatyor vagyok, tudod, aki úgy, hát tudod, hát krimit ír. Tehát, hogy miközben azt gondolom, hogy például szerintem egy csomóan nincsenek azzal tisztában, hogy a legnehezebben írható műfaj a krimi.
Hát gondolom, hogy ezt nem lehet így legelni. Már jó, értem.
Tehát, hogy ez egy...
Legkötőjel elni. Szóval, hogy
tehát, hogy ennek a dramaturgiája
minden
az másodperc.
Minden
műfajírója
valószínűleg ugyanezt mondja. Értem, hogy mondasz, hogy minden műfaj nagyon nehéz. A hallgatót, az olvasó és a hallgató figyelmét megfogni, szerintem minden műfajban iszonyatosan nagy felelősség, feladat, kihívás.
Szóval... Akkor inkább úgy mondanám, hogy nagyon nagy, a legkönnyebb elrontani.
Aha.
És az olvasók figyelmét elengedni, ha rosszul csinálsz valamit. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy történelmi romantikus könyv olvasója sokkal toleránsabb, és fennmarad a figyelme. Egy krimi, ez egy annyira kötött logika szerint megy.
Történelmi romantikus. Próbálj elképzelni a történelmi
ennek
romantikus.
Ennek hatalmas piaca van a Magyarországon.
Regénynek az olvasóját, hogy mit érez, amikor
bevonódni szeretne, és elmenni a saját valóságából. És szerintem, hogy sokkal jobban... Bár én nem olvasok ilyet, de azt feltételezem, hogy talán toleránsabb, jobban megengedőbb egy krimi, hogyha egy kicsit is lejted a feszültséget, vagy az az ív nem úgy megy, vagy mondjuk az a jelenetvégi horog nem az igazi, tehát nem akkor átüt, hogy azt mondod, micsoda, hogy, tehát hogy van ez, aha. Biztosan ismered azt az érzést.
Hogyne,
igaz?
Ne. Én nagyon szeretem a krimit.
Na most ezzel ugye...
Nézni egyébként. Nézni majd. Egyébként olvasni is szeretem, de most több krimire emlékszem filmben, amit szeretek megnézni, mint amit könyvben olvastam. Érdekes, mert odakint még azt mondtad, van egy averziód, hogy azt gondoltad, igen. Hogy nekem van egy averzióm a krimivel kapcsolatban, de mire alapoztad ezt?
Ugye nem ismertük egymást, és a kérdéseid olyan irányból voltak provokatívak, minthogyha az azt sejtette volna, hogy furcsállod, hogy valaki ezzel a műfajjal foglalkozik.
Nagyon köszi, hogy visszajelezted, mert hogy én így vagyok, de hogy mindennel így vagyok, szóval ez jó, mert igazából nem tudom, akkor veszek, nem vagyok tisztában azzal, hogy kifele hogyan néz ki az én érdeklődésem.
De ez tök jó, mert hogy onnantól, tehát baromi jól beszélgettünk a témáról, mert hogy én imádom azt, hogyha valaki egy teljesen más szemszöget hoz be, tehát ez
már megy az agyadban.
Világ legszórakoztatóbb dolga.
A férfi akinek averziói vannak a krimivel kapcsolatban, megkérdezte tőlem, van egy történet a fejedben, nem?
Igen. Teljesen jó mellékszereplő lennél valamelyikben.
Na, kérlek szépen, abszolút. Akkor valami írjál bele, de akkor megyünk, ugorjunk vissza a krimi helyzetére Magyarországon. És van itt egy személyes történetem, ez a bocs nem ide, de mégis ide. Én emlékszem, nagyapám nagyon sok, tehát ő a gyerekkoromban ahányszor én mentem hozzá, annyiszor krimi volt a kezében. De tudod, az már akkor is ponyvaregénynek kezelték.
De ezek a sárga albatrosszok, hát, nem?
Fogalmam sincs, amit emlékszem, én 30 éve volt, vagy még annál is több.
Ilyen összeollózott címlapok, vörös húzsos nő, pisztoly.
Igen. Lehet, hogy erotikus regények voltak, nem tudom. Nem. Arra úgy emlékszem, hogy krimik
voltak ezek.
Krimik, igen, és hogy ő azokat szerette nagyon. De hogy már akkor is ilyen ponyvaregénynek volt kezelve, én úgy emlékszem, hogy akkor is ilyen kicsit az olcsóbb, olcsóbb hatást keltette a nagyapám kezében, mint mondjuk, nem tudom, egy Dostojevszki.
Ez egy nagyon, tehát hogy szerintem minőségileg így iszonyatosan széles skálán mozognak egyébként ezek a szövegek.
De ez mai napig így van?
És ez a mai napig is így van. És ez attól is, tehát én azt gondolom, hogy a krimi annyira a ma műfaja, tehát annyira a jelenre reflektál, hogy nagyon hamar porosodik.
Ó.
Tényleg. Mert én, mivel magyar szerző vagyok, ezért valahol az emberben mindig van egy ilyen vállalás, hogy akkor magyar krimit. Tehát én nagyon-nagyon sok régi krimit olvasok. Mert kíváncsi vagyok, nyilván.
Hogy döntöd el, melyik a jó?
Hát sehogy. Tehát úgy döntöm el, hogy megveszek
elolvasod.
Antikváriumban 15 darab ilyet, aminek magyar a szerzője, ugyanis tudnunk kell, hogy azon kívül, hogy számtalan amerikai és mindenféle, sőt, szovjet ponyva íróit is lefordították. A 90-es években rengeteg magyar szerző volt. Egy csomó magyar néven publikáltak, és nagyon sokan pedig álnéven, nyilván, mert hogyha azt mondtad, hogy mit tudom, Frederick Forsyth, mondjuk az nem igaz, mert ő egy híres valódi író, de hát ha kitaláltál egy bigfangos angol százcsengésű álnevet, és egy angol helyszínre tetted a cselekményedet, akkor az eladható volt. Ha azt mondtad,
de
hogy...
Leslie L. Lawrence?
Persze.
Például?
Igen.
Hát a gyerekkoromban nem tudtam elvédni,
hogy hát ezek
mi
több százezres példányszámú
könyvek. De csak azért?
Igen.
Hogyha Lőrincsel Lászlóként
hogy
adja, akkor nem.
Képes legyen. Mert az emberek valamiért el akarnak szakadni a valóságtól. Amikor
meg a nyugat,
olvasnak,
az a ismeretlen nyugat volt a 90-es években.
És akkor az még jobban elviszi őket. Tehát, hogyha azt mondod, hogy nem tudom én, Marosi Őrnagy, akkor azt mondja, hogy hú, de Bénja, és akkor azt mondja, hogy nem tudom én, Mr.
Őrnagy.
Mit tudom én, Mr. nem tudom én, Jones, szivart vett a szájába, és a Mr. ködös londoni éjszakában kilépett, és főhajtott a gallért, akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon izgalmas.
Ezek kellenek, ezek a panelek a krimibe, amit most itt elmondtál? Ide rittyentettél azonnal egy olyan képet, amit én már látok. Esik az eső is, és este van.
Aha. Szerintem ezt már tilos csinálni ma.
Igen?
Én azt gondolom. Tehát akkor nem kell. Nem, ezt én belső parancsnak élem meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen túl kell lépnünk. És valahol azt érzem, hogy ha egy skandináv krimi működhet világon mindenhol, mert fel van építve egy brand.
Aha.
És az a társadalom is speciális, és az a közeg is speciális, és az sem angol szász, és az összes társadalmi problémája speciális, és mégis olvassák mindenhol a világban, akkor simán lehet csinálni magyar krimit, ami akár eladható külföldi piacra is. Mert ugye általában a magyar könyvpiacnak az a probléma, hogy nagyon-nagyon kevés potenciális olvasónak írsz. Tehát ha te igazán szeretnél ismertséget, vagy mondjuk ne adj Isten, mondjuk megélni belőle, akkor nyilván nyitni kell, tehát le kéne fordítatni. Hiszen most képzeld el, hogyha mondjuk én egy angol szerző lennék, és írnék egy krimit, akkor én több százmillió potenciális olvasónak írnék angol nyelven, igaz?
De ez mindig így van, ez a YouTube-bal így van, a filmekkel
persze.
Így van.
Na de igen. De hogyha...
Kis pénz, kis foci, tudod?
De hogyha a skandinávok is azt csinálták egyébként, hogy összeálltak a skandináv országok, és egy ilyen ügynökségben rengeteg pénzből felépítettek egy brandet, hogy skandináv krimi. Ez 10x évükbe
kelt. Hát meg skandináv zene.
Igen, tehát hogy ezt tudatosan csinálják. Pop-zene, tehát hogyha most belegondolsz, egyébként nem ördögtől való mondjuk egy közép-kelet-európai krimit kimódolni, és kitalálni, hogy mik azok a specifikációi, Az egy másik kérdés, hogy kit érdekelne, de, hogy, hát, de hogy valójában azt gondolom, hogy itt is lehetne ilyen.
Megvan, megvan azért a mi kis generációs örökségünk.
Igen, tehát én, ha visszakanyarodunk az angol száz fölhajtott galéros pasinkra, akkor azt mondom, hogy ez már annyira anakronisztikus, hogy ezt már szerintem tilos lenne csinálni. Tehát, hogy,
de,
hogy,
hogy azért, kell... de csak azért nem, mert nagyon sok ilyen született.
Hát mert hogy fejlődni kell itt. Is. Igen, igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy a krimi az egy... Ez egy kifejezetten társadalomkritikus műfaj, amiben nagyon-nagyon szépen lehet reflektálni mondjuk a mai magyar valóságra, és ezt kár kihagyni. Tehát de, miért aha, ne okay. tenni?
Jó, köszi, eljutottunk ide. A mai magyar valóság, a krimi műfajában a mai magyar valóságot hogy lehet zanzásítva leírni?
Mindenkinek más szerintem, ugye azt mondtam, hogy az én könyveim speciális helyen játszódnak, tehát balatoni krimik. A balatoni mikroközeg, tehát az a
te
társadalom.
Te Balatonon élsz, ugye?
Így van, tehát én ott élek, de nem egész életemben. Tehát amikor én oda költöztem 7 éve, akkor engem így arcon csapott az a fajta furcsa közeg, ami ott van. Én most arról beszélek, hogy van egy ilyen gazdasági alapon szerveződő elit, ami gyakorlatilag kizárólag gazdasági alapon szerveződik.
Ez most Magyarországról beszélünk.
Magyarországról beszélünk, és mondjuk a turisztikailag frekventált városok mikroközegéről beszélünk, az ott élő vállalkozók, hatalomemberei, összefonódások, stb. Ez egy nagyon speciális közeg, és amikor mi oda költöztünk, mi egy dunántúli megyeszékhelyről költöztünk oda. Ezek baromi pici közegek, nagyon összetartóak, és egy nagyon érdekes világ. Tehát mondjuk a családi kapcsolatok, a házasságok, azok a nők, azok
mai
a...
Mai napig.
És ez engem annyira inspirált, tehát hogy ez a közeg megpróbált minket egy kicsit így befogadni.
Wow.
Tehát, hogy nagyon sok olyan helyre jutottam el, vagy olyan, nem tudom én, társadalmi eseményekre, vagy ilyen belső dolgokra, hogy azt gondoltam, hogy ez egy olyan szegmens, ami nagyon-nagyon érdekes. Egyébként nagyon jellemző mai magyar amúgy is leképez egyfajta társadalmi réteget, csak piciben ott, és hogy engem mindig az érdekel a könyveim, mindig csak amiért érdekel. Tehát igazából a motivációja bárkinek, de nem csak az elkövetőnek, hanem annyira, tehát látsz egy nőt, kiszáll egy baromi nagy kocsiból, tudod, hogy életében nem dolgozott egy napot, és tényleg az a legnagyobb problémája, hogy háromra a körmöséhez ére vagy sem, nem tudom. Tehát ismered ezt a de fogalmat, igen, de hogy fogalmat sincs, hogy mi miért. És szerintem baromi érdekes. És az első könyvem az valójában egy ilyen inspiráció.
Engedj meg ide egy kérdést, hogy a sztereotípiák kötelezőek a krimiben? Nem veszélyes az, hogyha elmész sztereotípiák felé, akkor az egyéni vagy egyedi karakterek nem lesznek eléggé árnyaltak. Szóval, és a másik irányból úgy tenném fel a kérdést, hogy te hogyan építesz föl egy karaktert? Mennyire használod ezeket a sztereotípiákat? Hogy van egy sztereotípia, de azt volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy fogd meg a klisét, és hajtsd el minél messzebbre. Tehát, hogy vagy kerülj minél távolabb tőle. Szóval, hogy te hogy raksz össze egy ilyen karaktert?
Ez szerintem kettős dolog, tehát hogy én teljesen nem hajítanék el egy klisét sem, mert a krimi is egy olyan műfaj, mint egy mese, hogy mindig vannak kötelező toposzok benne, amit hogyha nem raksz bele, akkor az olvasónak csalódás
okozol. De neked
okozol.
Mögé kell tenned a történetét.
Tehát ezt úgy kell elemelni, meg úgy kell utána egyéniesíteni, tehát akár egy karaktert, akár egy szituációt, akár egy csavart, egy fordulatot, hogy megkapja az olvasó azt, amiért megvesz egy krimit. Tehát teszel egy ígéretet, amikor egy krimit megírsz egy olvasónak, hogy mit fog kapni, és azt az írói ígéretet nem tartod be, akkor az olvasó csalódott lesz. Tehát ez egy nagyon nehéz játék, hogy meglegyen az, amit ő szeretne, de azon belül ebből próbálj valamit tök más csinálni, amit még senki. Ez ugyanaz, mint a zene, hogy minden dalt megírtak már, de mégis mindig ki kell, tehát minden hang meg volt már 100 milliószor. Ahogy mondják, és a világon minden történetet megírtak már. És mégis neked úgy kell valahogy újra összerakni ezt az egészet, hogy abból megint valami egyedi legyen. De közben nem elengedve azokat, a toposzokat, azokat a kötelező, ez egy nagyon kötött műfaj.
Ja. Na az, hogy hogyan lesz egyedi, meg aztán beszélgessünk a filmekről is, a krimi és a film kapcsolatáról, mennyiben más egy krimi a filmen, mint a könyvlapjain. Itt folytatjuk Szlavicsek Juditta, a krimi írónővel. Hadd szusszanjunk már egyet, jó? És akkor azonnal visszajövünk.